Jóllét. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat a Jóllét magazinban. Mai adásunkban a környezetvédelem témakörében a szelektív hulladékgyűjtés témáját vesszük elő. A témában jártas Kardos Mónikával, aki a Szilágyi Áron gimnázium technika tanára. A riportot ma Hírák Anita készíti, tartsanak velünk.
Jóllét. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
Üdvözlöm hallgatóinkat itt a Halas Rádió Jóllét magazinjában. Környezetvédelem a mai témánk, azon belül pedig a szelektív hulladékgyűjtés. Beszélgető partnerem Kardos Mónika itt ül velem szemben. Szervusz Mónika, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és tapasztalataiddal segítesz tájékozódni ebben a témakörben.
Én is köszöntelek, Anita, és a hallgatókat is köszöntöm.
Móni, miért fontos a környezetvédelem?
Én úgy gondolom, hogy ez mindannyiunk érdeke sok szempontból. Hát, hogyha az energiát nézzük, akkor energia szempontból, ha anyagi szempontból nézzük, akkor anyagi szempontból, de talán mindannyiunknak a legfontosabb a környezet megóvása lenne.
A szelektív hulladékgyűjtés hogyan segít ebben? Milyen szerepet kap a környezetvédelemben?
Hát valószínű, hogy ez is ilyen sok oldalról megközelíthető dolog. Hogyha szelektíven gyűjtjük a hulladékot, akkor olyan alapanyagokra tehetünk szert újrahasznosított termékeknél, amik mind energiában, mind akár vízben, vagy anyagiakban jóval kevesebbe kerülnek. Tehát gazdaságilag és mindenféle szempontból jobban megérik.
Hol kezdődik a szelektív hulladékgyűjtés? Hát honnan indul?
Én azt gondolom, hogy a szelektív hulladékgyűjtés talán onnan indul, hogy milyen tudatosan vásárolunk. Ha még ezt nem is ennek neveznénk, akkor is azt, hogy milyen terméket vásárolunk meg, milyen csomagolásban vesszük meg azt a terméket, vagy akár az, hogy miben vásároljuk meg, hogy visszük a kis vászontáskánkat, kosárkánkat, vagy pedig megvesszük a 15. nejlontáskát.
Erre nagyon jó példa szerintem a piac, ahol rendszeresen látom, hogy mindent ebbe a kicsi nejlonzacskóba pakolunk, de nagyon sok kosárral közlekedő és vásárló embert is látok, akkor ez a módja például, hogy kosárral mehetnénk a piacra.
Hát én azt gondolom, igen, de még a mai napig meglepődnek az üzletekben is, meg a piacon is, ha azt mondom, hogy én nem kérek nejlont, mert van kosaram, és a répát oda tudom tenni a krumpli mellé, és ez nem jelent gondot, de mérni is könnyebb, és sok mindent könnyebb, ha nejlonba pakoljuk. Az üzletekben is van, ahol automatikusan adják a nejlont még mindig. Ott is már én azt gondolom, hogy nagyon sokan vannak, akik tudatosan kerülik ezt a dolgot.
Ezt én is látom egyébként, és hát tényleg egy észszerűbb dolog. Itt Halason hogyan működik a szelektív hulladékgyűjtés?
Én úgy tudom, hogy ez is változni fog. Egyelőre a hulladékszigetes megoldás működik még. Én azt hiszem, hogy ez remek módja annak, hogy megoldjuk ezt a problémát.
Ezek a gyűjtőszigetek ugye a sárga, kék, zöld konténerek tulajdonképpen.
Igen, oda lehet gyűjteni. Akár a hazahordott nejlontáskát is bele lehet mondjuk a műanyagos gyűjtőbe tenni. Nálunk üveget, fém, illetve a fémet nálunk a műanyagba kell gyűjteni, műanyagot, és papírt lehet szelektíven gyűjteni. De ezeken belül is nyilvánvalóan fel is van írva a dobozok, illetve a konténerek oldalára, hogy miben mit lehet beletenni. A papírhulladék azt gondolom egyértelmű, az üveg is egyértelmű. Az, hogy a műanyagos hulladékban nálunk bele lehet tenni a fémet, és hogy a műanyagos hulladék nem feltétlen csak a PET palackot jelenti, hanem tényleg a hazavitt nájlonszatyrot is le lehet vinni, illetve akár a kimosott mosószeres flakont is bele lehet tenni, ezt viszont nem mindenki tudja. Ezt a részét a szelektíven gyűjtött hulladéknak válogatják, és ezeket a dolgokat külön gyűjtik kint a hulladéklerakóban.
Milyen nagyon fontos tudnivalók vannak még ezekkel kapcsolatban, amire nem is gondolnánk, de fontos tudnunk. Ilyenre gondolok, hogy a kupakja például egy üvegnek, az lehet, hogy éppen műanyag, és azt a műanyagosba kell.
Igen, ez természetes. Tehát a fém üveg, befőttes üvegkupakot, azt ne tegyük be az üveghulladékba. Illetve még nyilvánvaló, ezt már számtalanszor elmondták, de ezt többen jártunk már úgy, hogy kikocogtunk a kis nejlonunkkal a hulladékgyűjtő szigetre, és az össze Istenem, gyomott palackok és flakonok miatt az én hulladékom már nem került bele. Tehát ebbe, ha belegondol az ember, nagyon-nagyon fontos lehet az, hogy ezt réseljük össze ezeket a műanyag hulladékokat.
Igen, illetve úgy tudom, hogy a kimosása, tehát a szerves anyag eltávolítása a hulladékról, az fontos.
Igen, fontos az, hogy kiöblítsék ezeket a hulladékokat az emberek.
Hogy látod, hogy itt Halason körülbelül mindenki számára elérhető közelségben vannak ezek a gyűjtőpontok?
Hát ez úgy gondolom, hogy viszonylagos, de én szerintem, hogyha nekiindulunk egy boltba, vagy elindulunk sétálni, és eközben levisszük mellesleg az összegyűjtött műanyag hulladékunkat, vagy üveg hulladékunkat, akkor valószínű, hogy mindenkinek elérhető közelségben van.
Tudnál egy-két adatot mondani a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatban? Tehát mennyi vizet spórolunk meg például, ilyesmire gondolok, hogy láthatóvá váljon az, hogy tényleg mennyire nagy jelentőség lehet a szelektív hulladékgyűjtésnek.
Az elején beszéltünk arról, hogy mi mindent lehet megspórolni avval, hogyha mondjuk újra papírt készítünk. Az alapanyagnál, tehát mondjuk, hogyha a fa felhasználást nézzük, ez körülbelül a felét jelenti az ugyanannyi mennyiségű újra papír előállításánál. A víz felhasználása, az iszonyatos mennyiségű víz kell a papírgyártásnak. Kevesebb, mint hatoda az, amire az újra papír előállításhoz szükség van. Illetve még az energia felhasználása, ami ebben a dologban szerepet játszik, ez pedig a harmada az újra papír előállításánál. Tehát ha csak nem csak az alapanyagot figyeljük, igen, akkor nagyon-nagyon sok minden az, amivel tudunk spórolni ebben az esetben.
Köszönöm válaszaid, egy pár perc múlva folytatjuk beszélgetésünket az otthoni teendőkről Kardos Mónikával.
Jól lép. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
Szeretettel köszöntök minden kedves hallgatónkat itt a Halas Rádió Jólét című magazinjában. Ma a környezetvédelem témakörébe mélyülünk el Kardos Mónika beszélgető partneremmel a szelektív hulladékgyűjtésről. Móni, már említettük, hogy miért előnyös a szelektív hulladékgyűjtés, viszont arról még nem beszéltünk, hogy ez hogyan valósítható meg az otthoni környezetben. Milyen tanácsaid vannak ezzel kapcsolatban?
Hát én úgy gondolom, hogy mindenkinek így ki kell dolgozni egy ilyen saját stratégiát. Biztos, hogy akinek kicsit nagyobb a helye, vagy kertesházban él, ezt könnyebben megoldja. Hát mi a harmadik emeleten kicsit nehéz helyzetben vagyunk, de egy-két ilyen a spájzban kampóra akasztott nejlonszatyorral szerintem azt gondolom, hogy könnyen megoldható a dolog. Nálunk nyilvánvaló a papírt és az üveget külön gyűjtjük, ez természetes, de a műanyagot, illetve azokat a hulladéktípusokat, vagy a fémet, vagy ilyesmit, amit a műanyaggyűjtőbe kell rakni, az nálunk automatikusan ebbe a nejlomba kerül. Tehát én azt hiszem, hogy aki szeretné, ezt meg tudja oldani.
Igen, akkor helyhiány nem lehet kifogás. Ezt halljuk, akkor a harmadik emeleten is nyugodtan megvalósítható a szelektív hulladékgyűjtés. Gyermekekre is nézve úgy gondolom, hogy nagyon jó, hogyha ők is minél korábban megtapasztalják a környezet tudatosságot, és ezen belül például ezt a módszert, hogy a hulladékokat hogyan kell gyűjteni.
Ez én azt hiszem természetes egy családban, hogy ezt a gyerekek megtanulják az alapján, ahogy a felnőttek dolgoznak, vagy működnek. Uh-huh. Ami nagyon fontos lehet még, hogy az iskolában is ezt ugyanúgy le lehet követni, mint ahogy nálunk is vannak külön gyűjtők, és megpróbálunk arra odafigyelni. Ez viszonylag nehéz feladat egyébként, de nagyon fontos, különösen azért, mert a felnövekvő diákság lesz az, akinek ez már jóval nagyobb problémát fog okozni világszinten, mint ami most van.
Szelektíven gyűjtött hulladékok hogyan kerülnek feldolgozásra, illetve hogy működik ez a rendszer?
Amit mi szelektíven gyűjtünk, tehát ezekbe a konténerekbe kerül, a homokhátsági hulladékfeldolgozónál külön kerül elhelyezésre, bálázzák ezeket a dolgokat, a műanyag hulladékgyűjtőből kikerült dolgokat válogatják, itt különböző tudományosan frakciók vannak, tehát azok a PET palackok és egyebek, amiben üdítőt vásárolunk, azok külön kerülnek bálázásra, illetve külön a mindenféle mosószeres flakonok például. Illetve a tetrapak, vagy hát italos karton doboz, mert ez a tetrapak nem feltétlen ismerős név lehet. Az italos kartonokat is külön szokták bálázni. Illetve a nejlont és műanyag zacskókat, ami belekerül a hulladékba, még azt is teljesen külön bálázzák, és ezt ezek után viszik újra hasznosításra.
Fém, illetve az üveg hulladékok felhasználása, újrahasznosítása hogyan zajlik?
Ez a két eset az, amikor nagyon szerencsés, különösen a fém esetében, hogy válogatás után tulajdonképpen egy az egybe az olvasztóba kerülhet az a fém hulladék, és újrahasznosításra kerül. És akkor itt már nemrég mondom el megint, hogy mekkora mennyiségű energiát lehet ezzel megtakarítani. Az üveghulladék szintén az, ami viszonylag könnyen újrahasznosítható, és újra üveg készülhet belőle.
Még az otthoni teendőkre visszatérve, esetleg van-e olyan, amit még külön gyűjtve hasznosnak találsz?
Mi mindenképpen a használt sütőolajat külön gyűjtjük. Nem leöntjük a mosdóba vagy a mosdókagylóba.
Ami
a
egyébként nagyon
ami szennyezés, igen,
a vizet,
a szennyvizet is. Mi ezt visszatöltjük egy petpalackba, ezt gyűjtjük egy bizonyos mennyiséget, és amikor már olyan sok van, akkor az Ati pályánál lévő hulladék telepre ki tudjuk ezt vinni, és ott beveszik, és ezt szintén újra lehet hasznosítani, nyilvánvaló környezetkárosítás és minden nélkül.
Ezt mondhatjuk, hogy veszélyes hulladéknak számít az olaj?
Igen, igen, ez veszélyes hulladék, tehát az előbb említettük, hogy a szennyvíznek sem tesz jót.
Ennek mi az oka egyébként, hogy nem tesz jót?
Hát a szennyvíztisztítóban az olajszennyezést igazándiból nem tudják kiszűrni teljes mértékben.
Tehát kárt teszünk, hogyha...
Ezért kárt teszünk, igen, a vizeinkben az olajjal.
Otthoni teendőinket Kardos Mónikával a szelektív hulladékgyűjtés témakörében ezekkel az utolsó mondatokkal most befejeztük, viszont még jövünk vissza a veszélyes hulladékgyűjtéssel kapcsolatos gondolatokkal a következő blokkunkban. Maradjanak velünk, hallgassanak bennünket.
Jól lép. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
Jólét magazinunkban vagyunk, amelyben ma a szelektív hulladékgyűjtésről beszélgetek Kardos Mónikával, aki a témában járt, a sok tapasztalatot gyűjtött már, és ezt a módszert használja is. Eddig beszélgettünk már az otthoni hulladékgyűjtés módjáról, és szóba került például az olaj, mint veszélyes hulladék, úgyhogy folytatnám ezt a gondolatsort, és a veszélyes hulladékokról kérdezlek, Móni, milyen egyéb veszélyes hulladékok halmozódhatnak föl a háztartásunkban, mire kell figyelni, illetve miket kell külön gyűjteni, tehát hogy ne kerüljön a együtt gyűjtött szemétben.
Nagyon fontos, és azt gondolom, hogy ezt már nagyon sokan tudják, hogy az elektronikai hulladékot nem lehet beledobni a kommunális hulladékba. Olyan anyagok találhatók benne, amik kioldódhatnak és veszélyt okozhatnak. Általában, amikor vásárolunk új készüléket, vagy csereakciók vannak, szerintem azt gondolom, hogy ezt sokan tudják már, hogy az elektronikai cikkeket árusító üzletekbe ezeket a dolgokat vissza lehet vinni, a használt vagy elromlott készülékeket. Van olyan áruház, ahol van ilyen gyűjtő, ahova be tudjuk tenni, amennyiben nincs ilyen kapcsolatunk, vagy nincs lehetőségünk erre.
Erre kötelezettek is egyébként, úgy tudom, törvényben az üzletek.
Én is úgy tudom, hogy be kell venniük. Én azt hiszem, hogy meg is teszik, tehát én azt tapasztaltam, hogy simán vissza tudunk vinni ilyen dolgokat. Elemgyűjtő nagyon-nagyon sok helyen van. Azt én szerintem nagyon sokan tudják, hogy az veszélyes hulladéknak minősül. Áruházakban, üzletekben, iskolákban is, közintézményekben is nagyon sok helyen található elemgyűjtő. Nagyon fontos, hogy ez a típusú hulladék sem kerülhet a kommunális hulladékba. Ami fontos lehet még, hogy mi minősül elektronikai hulladéknak. Tehát nem csak egy használt telefon, de még a töltőjét sem szabad kidobnunk. De még a háztartásban keletkezik egyéb dolog, hogyha megmaradt gyógyszerünk van, akkor azt sem szabad kidobni.
És ezzel mi a teendő például a gyógyszerekkel, megmaradt gyógyszerekkel?
A gyógyszertárakban találhatók gyűjtőedények, ilyen papírdobozok, ahova vissza lehet vinni. Van olyan gyógyszertár, ahol tudom, hogy nincs kint, de megkérdeztem, és ott is beveszik. Tehát, hogy ezt a gyógyszertárak nagyon ügyesen jól megoldják azt, hogy ez visszakerül. Nagyon veszélyes lehet szintén, hogyha ez a hulladékba belekerül.
Mi a helyzet az izzókkal, fénycsövekkel?
Ezek is olyan hulladékok, amik nem kerülhetnek bele, ezek is, mint elektronikai hulladék, vissza kell, hogy az üzletekbe tudjuk vinni őket, semmiképpen. De használt CD-t, DVD-t se dobjunk a kukába, az ilyen dolgokat árusító üzletekbe ezeket is vissza tudjuk vinni.
Ezeket mindenképpen fontos tudnunk, és remélem, hogy minél többen fogják követni ezt, és követik már most is. Mi a helyzet azokkal a szemétlerakókkal, amik az út mellett sokszor látni kidobott dolgokat? Ezek úgy tudom, hogy igazából illegális is, tehát hogy nem szabad csak úgy a természetbe kitenni a hulladékokat. Ezekkel mi történik?
Hát ezeket szerintem különböző gyűjtőakciókon biztos, hogy megpróbálják összeszedni őket. Én ezt nagyon-nagyon nagy problémának látom, hogyha valaki elindul mondjuk egy autóval, és kiviszi az erdőbe a hulladékot, amikor akkora energiabefektetéssel akár egy hulladéklerakóba is elvihetné. Én nagyon remélem, vagy reménykedem abban, hogy ez talán egyre kevésbé fordul elő. Én úgy gondolom, hogy olyan jól szervezett ez a dolog már, hogy nem feltétlen biztos, hogy erre szükség van. Ami esetleg fontos lehet az, hogy az építési hulladékot sem szabad kidobni. Tehát arra is megvan a megfelelő gyűjtésként a hulladéklerakóba, azt is ki lehet szállítani. Az, hogy ez útszélen akár a vadaknak problémát okozzon, mert belelép, megvágja a lábát, és egyáltalán elcsúfítja a természetet. Tehát ez viccesen hangzik, de ugyanúgy veszélyes hulladéknak minősül, mint mondjuk egy használt akkumulátor.
Lehet, hogy nem jut eszünk be egyébként az építési hulladék. Tényleg veszélyes hulladékként kezelni, de akkor ezek szerint ennek is igenis van hátránya, hogyha nem a megfelelő helyre visszük vagy tároljuk. A háztartásban használt vegyszereket egyébként úgy gondolom, hogy könnyen tudnánk helyettesíteni egyéb természetesebb módszerekkel. Tudnál-e ilyenre példát mondani, illetve mit javasolsz például mosószer helyett, vagy fertőtlenítéshez mit használhatunk?
Azt gondolom, hogy itt is mindenkinek megvan a saját házi praktikája, akár örökölt, vagy saját fejlesztésű. Hát mindenképpen a mosódió nagyon kiválóan helyettesíti a vegyszereket, és a megmaradt dolog, ami a mosódióból megmaradt picike rész, az akár komposztálható is lehet. Fehérítés, mindenféle klóros fehérítő helyett lehet oxigénes fehérítőt használni. De ha csak mosószódát használunk, attól is nagyon szép fehérek lesznek a ruhák. Én azt gondolom, hogy ahogy anyáink a mosószappant használták, nekem például nagyon bevált a mosószappan is, de ha mindenféle takarításra gondolunk, akkor is a szódabikarbóna ecet verzió is nagyon remekül helyettesíthet néhány eléggé durva vegyi anyagot, amit üzletekben vásárolnánk. És nem utolsó sorban jóval olcsóbbak ezek az anyagok, igen, mint a bolti verzió.
Pénztárcánkat is kimélő módszerek, igen, ezek, nem csak a környezetünket. Köszönöm szépen válaszaid. Utolsó blokkunkban komposztálásról fogunk beszélgetni Kardos Mónikával. Tartsanak velünk!
Jól lép. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
Jól lép magazinunk utolsó blokkjához érkezve komposztálás témakörét vesszük elő Kardos Mónikával, hiszen ez is a szelektív hulladékgyűjtéshez abszolút hozzátartozik, és már szóba is került, hiszen Móni említette, hogy az elhasznált mosódiót gyűjtik össze és teszik a komposztba. Móni, mi is ez a komposzt egyáltalán?
A hulladékunk, a háztartási hulladéknak a jó része olyan szerves anyag, ami nem igényelné azt, hogy mi hulladéklerakóba rakjuk, mert egy másfél év alatt akár lebomlik. Ezt, hogyha valaki meg tudja oldani, otthon házi körülmények között meg lehet csinálni.
Hogyan készüljünk a komposztálásra?
Különböző megoldások vannak, tehát lehet kész komposztáló ládákat kapni. Sőt, én már láttam olyat üzletben, hogy akár ilyen komposztálós, lebomlós papírzacskót is lehet kapni, hogy minden estől a konyhában vagy bárhol keletkezett szerves hulladékot papírzacskóstól együtt tehetjük a komposztba, de én azt gondolom, hogy ennél vannak sokkal egyszerűbb verziók. Mi az iskolában megcsináltuk azt, hogy leástunk egy fél méter mélyen, ott jó kemény talajt találtunk, azt egy picit le is döngöltük a gyerekekkel, és a karókra, a peremén ilyen tyúkháló drótot feszítettünk, és ebből készítettünk a növényház mellett komposztálót. Tehát vannak drágább, elegánsabb megoldások, és viszonylag egyszerű megoldások. Annyi, hogy érdemes egy picit arra figyelni, hogy félárnyékos helyen legyen, hogy ne tűzze a nap. Hogyha meg tudjuk azt oldani, hogy valamilyen szinten fedett legyen, hogy ne száradjon ki olyan hamar, de ha locsoljuk, akkor ez a probléma is megoldódik időnként.
A jó komposztápolását is már egy pár elemét említetted, a locsolást például, hogy ne tűzze a nap, nehogy kiszáradjon. Milyen egyéb fontos tudnivaló van ezzel kapcsolatban, hogy jó komposztunk legyen?
Hát nagyon fontos az, hogy a kerti hulladékok mellett ugye nyilvánvaló az lenne a fontos, hogy a házban keletkező zöld hulladék is ide bekerüljön. Ezek általában nedvdús dolgok, tehát nagyon jó belekeverve mondjuk az avar mellé nagy mennyiségben. Egyik komponens sem jó, ha egyszerre van jelen, de ezt akkor meg tudjuk oldani, hogyha keverjük a komposztot és folyamatosan átiszellőztetjük, átkeverjük, és akkor jobban bomlik le a dolog.
Illetve úgy tudom, hogy minél apróbb elemekre kell, egységekre kell osztani az adott zöld hulladékot, például zöldségből kimaradt részeket, vagy az avart is már érdemes darabolni, aprítani.
Igen, miután, hogy nagyobb felülete lesz annak az adott dolognak, ezért jóval hamarabb lebomlik. Tehát például az ágaprító ezért szerencsés, ha valakinek van, hogy akár a meccés után keletkező ágak is belekerülhetnek a komposztban, nyilvánvaló nem egészben, hanem minél kisebb darabokra vágva. Illetve hát, ahogy említetted, akár ha az avart is egy picit megpróbáljuk kisebbre vágni, akár fűnyírót keresztül engedni rajta.
A locsolás milyen módon történjen? A komposzt locsolása esővízzel például jobb-e, vagy a csapvíz is megfelel?
Hát nyilvánvaló, hogy az esővíz szerencsésebb, de hát ha az ember locsol és azt érzi, hogy 40 fok van már két napja, akkor a komposztot is nyilvánvaló csapvízzel meg szokjuk locsolni, hogy ne száradjon ki, és a folyamatok jobban beinduljanak, illetve zajlódjanak a komposztban.
Kérdésként merülhet fel, úgy gondolom, hogy például a kávézatszal mi a helyzet, tojáséjjal mi a helyzet, esetleg nehezebben bomló, vastagabb héjú gyümölcsök, zöldségekkel mi a helyzet a komposztálás során, gondolok itt akár a banánhéjra vagy a citromhéjra, ezek mind mehetnek a komposztba?
Hát a tojáshéj az minimális mennyiségben mehet, kávézatszot is minimálisan lehetséges. A déli gyümölcsöknek a héja az nem feltétlen biztos, hogy szerencsés, miután ha érésgyorsítóval vagy lassítóval kezelték különböző dolgokkal, az a héjban visszamarad. Tehát én azt gondolom, hogy a déli gyümölcs vagy héja az nem szerencsés. De mindenféle vegyszerrel kezelt dologra szintén vonatkozik, vagy a konyhai étel hulladékot sem feltétlen a komposztba kell tennünk. De egyéb más ilyen könnyen lebomló anyag jó, hogyha ott van.
Egyébként hogyan képzeljük el, tehát mennyiségre egy komposzt, hogy ez mekkora?
Hosszára szoktak ilyen nagyobbakat is csinálni, általában azt mondják, hogy 1 méternél sokkal magasabbat ne csináljunk.
Tehát ez egy fontos kritérium azért.
De amikor átforgatjuk, akkor az alsóbb rétegek, ahogy fölülre kerülnek, akár az is előfordulhat, de 1 méterre többet nem. Hogyha van 2 komposzt halmunk, és mindig az egyiket megrakjuk, addig a másik dolgozik, úgymond, tehát bomlik, és amikor az beérett, akkor azt fel tudjuk használni. És akkor így folyamatában mindig lesz olyan felhasználható, jó minőségű talajadalékunk, vagy nem tudom, minek nevezzem, komposztunk, amivel tudjuk a növényeink növekedését serkenteni, vagy segíteni.
Mennyi ideig érik egy jó komposzt? Mennyi ideig hagyjuk dolgozni?
Általában változó, ez sok mindentől függhet, de általában egy jó 1 év az, amire azt mondják, hogy lebomlik. De hogyha sok olyan cellulózban gazdag dolog van benne, mint a fanyesedék, vagy a száraz avar, vagy lomb, az annak kicsit tovább tart. De hogyha ezt ügyesen meg tudjuk azt oldani, hogy rétegezzük ezeket a nedvdús és a kevésbé nedvdús rétegeket, akkor ez is gyorsabban megy.
Az elkészülése után mire tudjuk használni a komposztot? Mire jó?
Hát javítja a talaj minőségét. Olyan komoly talaj élet lehet, illetve van ezekben a komposztokban, ami elősegíti azt, hogy a növényeink gyorsabban és gyorsabban nőjenek, vagy szebbek legyenek. Akár a ültetéskor a növények alá lehet keverni, vagy egyszerűen csak a kertbe elteríteni, és a kerti növényeinket, vagy ebbe ültetni a cserepes növényeinket. Rostálás után természetesen.
Mi az, amit tilos beletenni? Gondolok itt például a hamu kérdéses.
Hát azt nem.
Azt nem ajánlott.
Nem, nem. Hát meg nyilvánvaló, tehát építési törmeléket, meg öveghulladékot, meg nem tudom, tehát olyan nem lebomló dolgokat nem szerencsés.
Móni, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és tapasztalataiddal segítettél bennünket a szelektív hulladékgyűjtésben, és így a környezet tudatosságunk elmélyítésében.
Nagyon köszönöm a meghívást.
Jól lép. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
Adásunk végéhez érve, köszönöm, hogy velünk tartottak. Bízom benne, hogy sokak számára nyújtott segítséget. Beszélgető partnerem Kardos Mónika tapasztalatai, szavai. További jó rádiózást kívánok, vigyázzanak magukra, egymásra. A Hírek Anita riportját hallották.
Jól lép. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.